Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégája.
Köszöntünk mindenkit.
És velünk van Tóth György, a Mediátor PR vezetője is.
Az ételen innen és túl.
A vendégünk ma Rajcsányi Balázs lesz, a Play Dead stúdió vezetője, téma pedig az, hogy a tévés formátumok trendjei hogyan változnak. A hírek között mindjárt arról beszélünk, hogy Amerikában csökken a gyakornoki és pályakezdő pozíciók száma a reklámiparban. Aztán szó lesz a világ első retusáló versenyéről, ami innen Magyarországról indul el. Beszélünk a Lidl és a Tisza cipő közös cipőjéről, a Spot szemlében pedig a One reklámfilmjéről, valamint a McDonald's és Jude Law együttműködéséről lesz szó. Ezzel kezdjük.
És azt hinné az ember, hogy ez az együttműködés kimerül annyiban, hogy a doboz tervezésébe is beleszólt és belekreatívkodott Jude Law. Aztán, ahogy egy picikét jobban szétnéz az ember a McDonald's és a Jude Law-nak a social felületein, kiderül, hogy nem, hanem ilyen elég érdekes kontentek is készültek. Ezért is beszélünk erről az aktivitásról a Rebriefben, mert én azt gondolom, hogy kb. Ez a minimum, amit így ki kell hozni, hogyha egy márka egy ügyesebb, kreatívabb és egy nagyobb formátumú hírességgel, alkotóval együtt dolgozik. Ez az a szint, amit 2025-ben meg kell csinálni. De nem akarom itt ezzel elütni, hogy na akkor ez a szint, és akkor tessék én neked csinálni, hanem meg szeretném dicsérni azt, hogy tök jó a reakció videó, amit a Jude Law készített, amiben válaszol, ez a válaszolj vagy harapj kihívás videó, amit készítettek. Egy nagyon barátságos, befogadható tartalom, és egyébként érdekes, hogy QR kód mögé is rejtették, hogy mert tudják, hogy ez az izgalmas.
Igen, mert korábban is kontrasztoltuk ugye a Burger King és a McDonald's eltérő stratégiát, ugye a Burger King a Walmartról termékfejlesztés, majd aztán termék megújítás felé vitte el az együttműködés, az ilyen celeb influencer zenész együttműködéseket, amely pedig ugye ilyen sajátos szelekciókat állított össze hírességekkel, és ugye tavaly a The VR-t nagyon dicsértük is, az ugye egy, ahogy mondtad Bence, hogy van egy minimum szintje, vagy egy kellemesen élvezhető szintje ennek, az egy nagyon magas szintre tett dolog volt, és eléggé meg is utalmazták ezeket kreatív versenyeken is. Itt a Jude Law esetében még a filmre is fölhívnám a figyelmet, hogy szerintem nagyon-nagyon kicsit a Spike Jones, vagy akár az ilyen mostani filmes sorozatos intrók világát idéző kisfilmben mutatja be ezt az új együttműködés Jude Law, és vannak benne apró utalások, például, hogy nem tudom, voltam én már az orsi fia, és hogyha rákeresünk erre a kontextusra, akkor látjuk, hogy a gyakori kérdéseken ezt már emberek kérdezgetik, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy tényleg indított el párbeszédeket több irányba ez az ő bekerülése ebbe az ökoszisztémába.
Igen, a tanulság hírességek ne szakácskodjanak, hanem csinálják azt, amiben ők jók, alkossanak, és ha hagyják őket alkotni a márkák, akkor ez egy csodálatos tartalom ökoszisztéma bomlik ki belőle.
A van új reklámfilmje humoros, kedves, és épp csak annyira hosszú, amennyire kell lennie.
De közben meg egy nagyon fura insightra épül. Ugye arról van szó, hogy a van szerződésen keresztül is lehet már Netflixet fizetni, szeretné a van felhívni arra a figyelmet, hogy nem muszáj a Netflixnek direktben megadni a bankkártyaszámodat, hanem gyakorlatilag be tudod kattintani a van előfizetői felületeden, hogy akkor te Netflixezni is szeretnél. Próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy milyen jó sorozatozni, de nem arról szól a történet, mint általában, hogy megtelíknek szuperhősökkel a nappalid, és hogy órákon keresztül élvezed a jobbnál jobb filmeket, tartalmakat, hanem arról szól, hogy ha nem nézel sorozatokat, akkor nem tudsz részt venni beszélgetésekben, és kiszorulsz a társas kapcsolatok és a társas viszonyok közül, mert nem tudsz beszélgetni a barátaiddal, ismerőseiddel, emberekkel sorozatokról, és ezzel fenyeget, a FOMO-ra játszik rá.
Nagyon jól időzítették ezt a Netflix szeptemberi sorozat premierjére, hiszen a Wednesday második évada most annak első négy része most érkezett. Tehát ez egy tök jó időzítés, hogy a Netflix-el, vagy erre jól időzítve, vagy jól rámozdulva, hogy egy fontos sorozat premierhez kötik ezt a filmet. Nekem egy kérdésem van inkább az, amikor szoktunk arról beszélni, hogy márkák a célcsoportjukhoz egy picit nem a célcsoportjuk által használt nyelven szól. Tehát például a fiataloknak a FOMO az úgy alapvetően megvan-e, vagy ezt inkább róluk mondjuk? Tehát az inkább egy marketinges, vagy egy társadalomtudományi, vagy bármilyen popkulturális kifejezése, vagy akár tényleg használják. Én itt picit, nagyon picit ilyen lemászónak éreztem.
De annak viszont nagyon örülünk, és ott a piros pont a vannál, hogy egy teljesen új szemszögből közelítettek rá a sorozatozás témára, és a sorozat kínálatukra, a Netflix kínálatukra teljesen új szemszögből hívták fel a figyelmet. Tök jó, hogy nem a szokásos, beköltöznek a szuperhősök a nappalitba megközelítést csinálták.
Közös sneakert alkotott a Lidl és a Tisza cipő. Amit tudom, hogy a Bence nagyon várt, mert ő szereti ezeket a cipőket, viszont marketinges szempontból szerintem a szakma is. Mert a Lidlnek ezek mindig izgalmasak, ezek a dropjai, és ez most kifejezetten jól sikerült.
Igen, ezt szeretném kontextusba helyezni a mondatodat, mert a Bence nagyon szereti a Tisza cipőket, hordja is őket, és a társadalom másik felében nagyon szereti a Lidl termékeket, és időnként, hordja amikor megjelennek, őket. Igen, hordja is őket, legyen szó sneakerről, papucsról, vagy akár horgás sapkáról, tehát a Lidl kollekció dropok azok mindig fontos elemei a Lidl márka jelenlétének, és ugye most itt akkor miért ne hozzuk össze ezt egy metszetbe, legalábbis egy egész egészséges együttműködésnek indul ez.
Nekem eddig egy kicsit ilyen gegnek számított az, hogyha valaki vette eddig egy Lidl cipőt, tehát hogy ez egy ilyen...
De itt esztétika is van
most. Meg móka, és az, hogy ezúttal nem csak úgy gyártottak valamilyen white label gyártóval egy cipőt, hanem a Tiszával dolgoztak együtt, és az ő ikonikus kompakt modelljüknek lett egy Lidl-ös változata és színkínálata, ez nekem egy elég komoly lépés abba az irányba, hogy egy kicsit magasabbra helyezzék magukat. Tehát, hogy ez az egész, ez már nem annyira geg, hanem tényleg egy divat és fashion világból értelmezhető márkával működik együtt a Lidl.
Elvesztette trash jellegét. A világ első retusáló versenyét Magyarországról indítják el. Itt volt az ideje, hogy a retusőrök is frontvonalba kerüljenek. Nagyon fontos szakmáról beszélünk. Mindannyian, akik itt vagyunk a stúdióban, szerintem az elmúlt 10-15 percben is láttunk retusált fényképet. Mindenhol vannak retusált fényképek.
És azt gondoltam, hogy ezzel a témával kapcsolatban a te időd jött el, Viktor, mert ugye a benne lévő fotóst szólítanánk meg, hogy kell-e külön a retusőröknek verseny, illetve az AI korában nem furó-e, hogy pont most csinálnak egy retusort versenyt?
Az első kérdésedre igen a válasz, a másodikra pedig teljesen másról beszélünk, szóval itt körte és alma. Az AI korában az AI-t másra használjuk, a retusőrnek pedig igenis van feladata, ugyanúgy az egy épp olyan kreatív munka, mint elkészíteni egy fotót. És azt a fotót is, én értem, hogy van az AI, meg legenerálunk képeket, de azt a fotót, amit ember készít, azt nem tudja pótolni az AI. Ez a válaszom, és ugyanez a válaszom a retusőr esetében is.
Köszönöm.
Mehetünk is tovább? Amerikában csökken a gyakornok és pályakezdő pozíciók száma a reklámiparban. Hát itt most félig meddig akkor rákötünk az előző gondolatra? Vagy Bence, hogy az AI korában?
Mondjunk számokat, csak hogy így lássuk, hogy miről van szó. 2019-ben a 20-24 évesek a reklám és PR szektor munkavállalóinak 10,5%-át tették ki. 2024-re ez az arány mindössze 6,5%-ra csökkent. Ugyanakkor az amerikai ügynökségvezetők is elmondják azt, amit a magyarországi ügynökségvezetők is elmondanak, hogy amikor egy junior pozíciót meghirdetnek, akkor már jóval kevesebb jelentkezővel lehet számolni, és jóval kevesebben jelentkeznek, mint évekkel korábban. Tehát ez a dolog valószínűleg azzal is összefügg, hogy maga a reklámszakma, marketing szakma is veszített egy kicsit így a varázsából a legfiatalabbak körében.
Erről szerintem már itt is beszéltünk, egymás közt is beszéltünk, akár mondjuk az AI megjelenése és gyakori használata előtt, tehát mondjuk 3 éven vagy 2 éven kívül is, tehát hogy maga a reklámszakma mondjuk egy tartalomgyártóhoz, egy influencerhez képest mondjuk egy mostani 16 éves számára egyáltalán mit üzen, vagy mit állít magáról, és ez ugye valószínűleg tovább romlik azzal, hogy látjuk, hogy a jövőben mennyire tekintünk a kreatív szakmákra valódi kreatív szakmaként, mi dolga lesz mondjuk egy operátornak, vagy mondjuk, tehát nem csak a kreatív szakmát, ne csak a szövegíró, art director csúcs kombinációban képzeljük el, tehát mondjuk, hogy mennyire vonzó lesz maga az a munkatartalom, amit az embernek el kell nap mint nap végeznie, és ebben szerintem az AI valószínűleg nem segít ezen a dolgon.
Ugyanakkor ajánljuk a 268. epizódunkat, amiben konkrétan pályakezdők mondják el azt, hogy mit találnak érdekesnek vagy jónak az ügynökségi világban. Ezt az ügynökségek éjszakáján, nyár elején forgattuk ezt a műsort, hallgassátok meg, kiderülhet, hogy mivel lehet őket vonzani, ha éppen pályakezdő kollégákra vágytok.
A tévés formátumok trendjeiről lesz szó, érkezik a vendégünk pillanatokon belül, Bence fog beszélgetni majd Rajcsányi Balázzsal. Rebrief.
Elindult a tévés szezon, az őszi tévés szezon, elindultak az új műsorok, és ez egy jó alkalom arra, hogy picit beszélgessünk a tévés főműsoridós formátumokról, műsorokról, ezeknek a fejlesztéséről, illetve a trendjeiről, hogy majd a következő szezonokban kb. Mire lehet számítani, milyen irányba mutatnak a tévés tartalmaknak a fejlesztése, és ebben vendégünk Rajcsányi Balázs lesz, a Playdead Studio kreatív vezetője. Szervusz Balázs!
Szia!
Az, amit most látunk a képernyőkön, az X-Faktor aktuális szezonja, Ázsia Express, Megasztár, Starbucks, nyerőpáros, házon kívül, nem is sorolom tovább. Ezeknek a gyártása, fejlesztése, az első gondolatok kb. Mikor fogantak meg, hogyan kezdődött el a tervezés, mi volt a folyamata annak, hogy ezeket a műsorokat most láthatjuk?
Mert ugye azokról tudok beszélni, amiben dolgozunk, bár egyébként most elég szép számmal van itt a heti indításban. Ez attól függ, hogy milyen műsorról beszélünk. Tehát, hogyha egy talent showról beszélünk, mondjuk, mint egy X-faktor, annak már a castingja az sokszor egy évvel előbb elindul. Uh-huh. És hogyha vagy az első műsor, akár még korábban is. És utána, ami például a mi részünkről, ugye mi a tévéműsorokat dizájnoljuk gyakorlatilag, díszlet, hátterek, főcím, ezekkel foglalkozunk.
Ez jelent fizikai felületeket is, tehát mindenféle dekorelemeknek a tervezését és a gyártását, és a mindenféle virtuális háttereket is?
Igen. Tehát, hogy mi lefedünk mindent a tévéműsorban, tehát díszletet is tervezünk, ha kell, a kivitelezésben is segítünk. Van, hogy a printeket is mi tervezzük hozzá, sugókártyák, akár plakát kampányt is, ugyanígy a főcímet mi csináljuk, és a LED falakra az animációkat is, tehát hogy a mi cégünk így lefogja ezt az egészet, a design részét egy tévéműsornak. Tehát ebből a szempontból én azt tudom mondani, hogy például egy X-faktorra már elkezdünk dolgozni január-februárban, mert például, hogyha egy új casting díszlet kell, amit júniusban mondjuk leforgatnak, ahhoz már el kell kezdenünk évelején dolgozni, hogy utána meglegyen az idő arra, hogy átfusson mindenkin a terv, és utána kivitelezésben mondjuk elkészüljön a díszlet, beépüljön, menjen a forgatás, és közben elkezdünk dolgozni az élő műsoron, ami meg majd a téli-őszi szezonban lesz, és ugye annak is fel kell épülnie, és az egy még bonyolultabb dolog. Amikor meg elérkezünk oda, pedig élőben gyakorlatilag hetente gyártjuk a háttereket egy ilyen műsorhoz.
Mi az a gondolat, mi szokott lenni az a pont, amivel így meg lehet győzni a csatornákat, amiket, hogyha így bemutattok, megmutattok, akkor így számíthattok arra, hogy így jön egy elismerő pillantás, egy jóváhagyás, vagy legalábbis így egy pillanatra így megáll a megbeszélés, és látszik, hogy ott mindenkinek beindul a fantáziája.
Hát én megint csak egy példákat tudok mondani, tehát mondjuk az RTL híradónak a főcíme, az itt 2017-es vagy 16-os főcím, ott az volt, hogy a kollégáimmal megnéztük a dizájnt, amit a kollégám rakott össze, és néztük, hogy úristen, azt hiszem megvan, tök jó mondani valója van, friss a dizájn, abban az évben nagyon frissnek tűnt, és azt mondtam, hogy figyeljetek, megpróbálok valamit, és oda tettem a hírigazgató elé a tabletemet, és mondtam, hogy szerintem ez szeretett. És szerette. Valamikor így átmegy, és valamikor pedig nagyon sok filozófiát kell köré keríteni, és megtalálni az utat. Ez mindig a helyzettől függ szerintem, tehát nem ennyire fekete-fehér, hogy most így tudjam, hogy mitől ment ez át. Ugye mindig próbálunk olyat csinálni, ami friss, és én nagyon szeretek külföldre kitekingetni, és megnézni, hogy keletre, nyugatra, északra, délre mi van, és mi megy, és hogy az mi az, ami itt nálunk tud működni. Tehát egyébként egy furcsa...
És melyik lehet benchmark ország? Tehát, hogy inkább az olasz esztrád műsorokból érdemes merítkezni,
Na, nagyon, nagyon jó kérdés. Igazából az olasz-spanyol vonal, tehát az mediterrán tévéműsorok nálunk nem szoktak átmenni. Az már túl színes, meg túl világos az egész, hogy nem szokott
Káoszos.
működni. Az is igaz, hogy tehát például nálunk az a vízhang, hogy az általunk készített dolgokra azt szokták mondani, hogy például egy Fremantle, aki az egyik legnagyobb formátum tulaj, az meg szokta mutatni a mi terveinket a saját belső meetingeiken, ezt tudom, azzal, hogy tessék, van, aki még tud csinálni olyan színvonalut, mint az amerikai, meg az angol. Az amerikai angol az mindig általában meg van csinálva nagyon, főleg, hogyha ilyen nagy formátumokról beszélünk, például, mint Voice, meg X-Factor, tehát, hogy, és mi például le tudtuk követni ezt a minőséget.
Ilyen licenc műsorok esetében egyébként mekkora a mozgástér? Mennyit lehet elvenni belőle, mennyit lehet adaptálni, hozzátenni, vagy igazából nagyon konkrétan megvan?
Műsorfüggő, és annak is a függvénye, hogy ez a formátum mennyi idős. Tehát, hogy például az X-Faktor az elején az arculata, azt megadták, nem lehetett hozzányúlni, a logóval is nagyon problémás volt, hogy nálunk X kötőjel faktor, és the X factor az nem jött ki, de ők azt mondták, nem lehet belenyúlni, mert ez most friss, ez nagyon megy, nagyon megkötjük, mert ez nemzetközi brand. Ellenben egyébként a díszletre azt mondták, hogy csak annyit kérünk, hogy legyen egy középen kinyíló LED fal, és ha lehet, még két oldalt legyen még LED fal. Tehát, hogy csak ennyit raktak bele, és többi az ránk volt bízva. Később, amikor az X-Faktor már kezdett kifutni, akkor az volt az üzenet a formátum tulajtól, hogy most már lehet ötleteket beletenni, hozzatok ötletet. És akkor elkezdődött a formálása a műsornak. Tehát a jelenlegi székes játékok az a magyar kreatív producernek az ötlete, és azt került vissza a formátumba. Például már elengedték egy kicsit. És van olyan műsor, ahol tulajdonképpen csak a tartalomra szól ez a megkötés, de például a Sony-nál, mondjuk a Cápák között című műsorban konkrétan kiherélték a dizájnunkat, és ráerőltették az angol Dragon's Den logót, ami ugye nem is az, ami a magyar cím az amerikait vásolta a Shark Tank-et, tehát ugye nagyon fura összvér lett, ezért van egy ilyen Dragon's Den-es, a sárkány helyett egy cápa nálunk beugrik egy arany felirathoz, amit mi egyébként egyáltalán nem szerettünk. Mindegy, most már ez lett, és ez a brand.
A kulisszák mögé nézés után kicsit térjünk át a trendekre, és én először arra kérdeznék rá, ami az ügynökségi világban, a reklámügynökségi világban egy érdekes folyamat, hogy márkák esetében egyre gyakrabban megjelenik, hogy kreatív csapatok házon belülre kerülnek. Ezek a gyártási feladatok, gyártási és tervezési feladatok, amiket például a ti stúdiótok is végez, mennyire van meg annak a veszélye, hogy ezek egy csatornán házon belülre kerülnek?
Mostanában inkább az a trend, hogy a tévék teljes mértékben átadják a gyártó cégeknek a feladatot. Tehát régen a Magyarországon úgy ment, hogy a tévé fenntartott mindent. Volt grafikus csapat, volt tartalom, szerkesztő csapat, kreatív csapat elég nagy számban. Mostában inkább kreatív supervisingot adnak a tévék, és a gyártócégekre van bízva a szerkesztés, a kreatív dolgok is. Sőt, olyan is van, hogy azt mondják, hogy szeretnénk egy fikciós sorozatot, vagy szeretnénk egy game show-t. Hozd az ötletet, prezentáld, mutasd be, szeretjük, oké. Férj bele a keretbe, és aztán lássuk, hogy ha legyártottad, lement a műsor, mi a nézettség. És hogyha jó, akkor újra rendelünk tőled. Egyébként ezt Németországban így csinálják már szerintem 10-15 éve. Nálunk most kezdődött ez el, nyilván sokkal kényelmesebb a tévének, és tulajdonképpen azért egy ekkora országban szerintem...
Ezt akartam kérdezni, hogy ez miért lehet jó a tévének, hogy gyakorlatilag szakmai munka nagy része az házon kívül történik.
Nem, ez egyébként nem igaz, hogy ettől a szakmai munka kikerült. Tehát ez a supervising, ez ne azt gondolt, hogy mondjuk van egy supervisor ránézés, oké. Tehát, hogy azért ennél komplexebb, és azért nem minden típusú műsort engednek meg így. Tehát mondjuk egy talent show-t azt nem fognak így elengedni egyik tévésen. Tehát ott azért fontos, hogy ott komolyabban ránézzenek. Hosszabb is az egész műsor, kitölt egy fél évet ugye a műsor folyamban, nagyon sok az utóélete utána, hogy azokat a tehetségeket utána, hogy gondozzák, mi lesz velük a műsorvezetőik, és ezeknek a fluktuációja ki hova kerül, tehát hogy azért azokat bent tartják, de mondjuk, hogyha arról beszélünk, hogy egy fikciós sorozat, egy game show, akkor ott úgy érthetőbb, hogy ez tulajdonképpen működhet így is, és ugye ez egy csomó anyagi terhet szerintem levesz a tévévállalról, én ezt gondolom.
Ha megnézed a YouTube-on, social médiában hasító tartalmakat, formátumokat, akkor mit érzel, ez mennyire hat a klasszikusabb tévés műsorokra, tévés műsor kínálatra egyrésztről, másrésztről mindezt egybevetve mit gondolsz, 3-4-5 év múlva milyen műsorokat fogunk a tévében nézni?
Ez egy nagyon jó aktuális kérdés, mert én azt látom mostanában a design oldalról közelítve, hogy a tévék azt mondják, hogy lám, milyen jól mennek például a podcast típusú műsorok, és hogy kicsit mi is vegyünk vissza, nem kell ekkora hype, nem kell ennyi design, nem kell ilyen csili-vili díszlet, és ennyi technika bele, és menjünk e felé, és egyébként a műsorokat is próbálják e felé így alakítgatni egy csomó helyen, miközben elkezdtek megkeresni minket podcast típusú műsorok, hogy igazából megy a műsorunk, miért nézzünk ki úgy, mint egy podcast, legyen inkább a nagy mikrofon helyett csipi mikrofon, legyen rendes díszlet, legyenek most már plánok, ne csak egy kamerával csináljuk. Tehát érdekes módon ugye a két dolog, az egyik azt mondja, hogy ez egyre jobban jön, hát ne költsünk annyit, menjünk lefelé, a másik azt mondja, hogy ez a műsorunk egyre jobban megy, hát legyünk már olyanok, mint a tévé. Ez egy érdekes találkozási pont lesz szerintem valahol.
És akkor létezik ez a fogalom, hogy tévés minőség, vagy broadcast minőség? Ez továbbra is valamit jelent a YouTube-ozás világába is?
Igen, én azt gondolom, igen, és hogyha megnézed azokat a podcast műsorokat, amik egyre jobban mennek, próbálnak már nem annak tűnni. Tehát tényleg mindenki elkezdi fejleszteni a díszletét, már díszletnek is hívja akár a beszélgetésben, tudod, mert mindenki leült a szobájában is. Beszélgetett, mint ahogy mi most ülünk a Zoom-on, és mindenki próbálja ezt alakítgatni. És úgy nyilván először ők is mentek a minőségre, először a hangban, de most már a képben, és akkor rájönnek, hogy ha már a kép jó, akkor már legyen a körítés is, mert már tök jó a kép. Tehát igen, létezik szerintem a broadcast minőség, és itt szerintem mindenki arra törekszik, de kicsit úgy érzem, hogy a tévék most elengedték a broadcast minőséget sok helyen.
Balázs, ennyi fért ma a rebriefbe, és nagyon köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk. Sok csodás díszletet meg hátteret kívánunk nektek.
Köszönjük.
Köszönjük a figyelmet is a hallgatóinknak, követőinknek is. Egy hét múlva ismét lesz rebrief, addig is vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy velünk voltatok.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.